A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első versét, majd leülve a második és harmadik verseket énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Bibliaolvasó kalóz szerinti mai újszövetségi igeszakaszból, Lukács evangéliumának 14. részéből, az első 6 versből.
Amikor a farizeusok egyik vezetőjének házához ment szombaton ebédelni, azok figyelték őt, és íme egy vízkoros ember volt előtte. Jézus pedig megkérdezte a törvénytudókat és a farizeusokat, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? Azok pedig hallgattak. Erre ő megérintette azt, meggyógyította és elbocsátotta. Majd hozzájuk fordulva azt mondta, ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton kútba esik, nem húzza ki azonnal? Erre nem tudtak mit felelni. Isten áldás legyen az ő igéjén, fennállva imádkozzunk. Urunk, hálás a szívünk azért, hogy el tudtunk ide jönni, hogy segítettél bennünket, és hívtál minket, hogy itt lehessünk, és hallhassuk a te szavadat. Köszönjük ezt a történetet is a Bibliából. Tudjuk azt, hogy ez is igazából rólunk szól, és nekünk szól, hogy hogyan éljük a mi mindennapjainkat, és hogyan bánunk az emberekkel körülöttünk, hogyan viselkedünk velük. Urunk, te tudod igazán, hogy hogyan is élünk, hogy mikor szomorítunk meg téged, és mikor vagy boldog attól, amit látsz tőlünk. Kérünk, hogy most taníts minket, mutasd meg, hogy hogyan kell nekünk helyesen élnünk. Így itt áld meg ezt az alkalmat, és add, hogy tudjuk megtartani is azt az ígét, azt az üzenetet, amit te adsz nekünk. Amen.
A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Lukács evangéliumának 15. részéből, a 10. versből hirdetem nektek. Mondom nektek, ilyen örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 226. dicséretünk első 2 versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Lukács evangéliumának 14. részében, az első 6 versben. Ezt az igét nem olvasom fel még egyszer, hanem összefoglalom a Róma beliekhez írott levél második részének 4. versével, annak is a második felével. Nem érted, hogy Isten jósága téged megtérésre indít? Amen. Kedves testvérek, a felolvasott ige egy egész rövid kis fejezet a Bibliában, de ebben a rövid kis történetben is teljesen nyilvánvaló előttünk Jézus szeretett teljes jóindulatú viselkedése, és ugyanakkor a hitetlen ember ellenséges, rosszindulatú hozzáállása. E rövid néhány versben, hat versben ott van egyik oldalon az emberi bűn, a másik oldalon pedig az isteni kegyelem. Ezért most először is figyelembe vesszük a farizeusok viselkedését, aztán néhány szót kell szólni magáról a vízkórosról, és végül Jézus viselkedéséből nyerjük el az örömhír üzenetét. Lássuk tehát először a farizeusok viselkedését. Meghívták Jézust. Sőt, nem is egyszer fordult az elő, hogy farizeusok meghívták Jézust ebédre. Csak Lukács evangéliumában kapásból három olyan történetet lehet felsorolni, ahol ilyennekről olvasunk. A 7. rész 36. versében a farizeusok egyike arra kérte, hogy vele egyék. Bement azért a farizeus házába, és asszalhoz telepedett, és ezután következik a történet, amikor a bűnös nő megkenni Jézus lábát egy nagyon-nagyon drága illatszerrel, és aztán a hajával törli meg. Vagy néhány fejezettel később, a 11. rész 37. versében, amikor beszélt, egy farizeus arra kérte, hogy ebédeljen nála. Bement azért, és asszalhoz telepedett. Ezután pedig elhangzott Jézus feddő beszéde az írástudók és a farizeusok ellen. És itt is erről van szó, amikor a farizeusok egyik vezetőjének házához ment szombaton ebédelni. Tehát több olyan történetről is tudunk, nem csak vámszedőkkel evett együtt, nem csak bűnös emberekkel evett együtt. Jézus teljesen szabad volt arra, hogy bűnösökkel legyen, és teljesen szabad volt arra, hogy a nép vezetői megvendégeljék őt. Csak az a kérdés, hogy vajon miért hívták meg? Rokon szemből, megbecsülésből? Hát bizony nem. Ez abból a történetből is látszik, amikor Simon farizeus meghívta őt ebédre, és jött a bűnös nő, aki megkente a lábát, csókolta a lábát, és hajával törölte le az olajat, és amikor Simon farizeus magában azt gondolta, hogy hát ez nem igazán próféta, mert hogyha próféta lenne, akkor tudná, hogy ez a nő, ez bűnös nő. És akkor mondta el neki Jézus, hogy hát igen, beléptem hozzád, csókkal nem üdvözöltél, lábamat nem mosattad meg, pedig az egy általános szokás volt, hiszen nyitott saruban jártak abban az időben az emberek, és hát nem volt így leaszfaltozva az út, mint manapság. Tehát minden vendéglátáskor az a megbecsülés egyik jele volt, hogyha a vendégnek megmosták a lábát. És ugyanakkor bizony szokás volt az is, hogy legalább jelképes módon a vendég fejét megkenték olajjal. És elmondja Simon farizeusnak, hogy mindezeket te nem tetted meg. De ez az asszony megtette. Mert a lábamat csókolta, a lábamat mosta meg a könnyeivel, és megkent olajjal is. És akkor mondta el azt a példabeszédet, hogy vajon, ha két adós tartozik egy embernek, és mind a kettőnek elengedi az adósságát, az egyik 50 dénárral, a másik 500 dénárral tartozik, vajon melyik szereti a kölcsönadót jobban, aki elengedte a tartozást. És hát igen, így szerette jobban ez a bűnös asszony Jézust, mint ahogyan ez a farizeus. Tehát azt lehet látni, hogy a farizeusok igazából nem megbecsülésből, vagy nem rokonszemből hívták meg Jézust ebédre, hanem pontosan fordított okból, megfigyelésből. Megfigyelésből úgy, ahogyan itt a 14. rész első versében is olvassuk, amikor a farizeusok egyik vezetőjének házához ment szombaton ebédelni, azok figyelték őt. Többször elmondtam már, hogy az eretnek gyanús személyek elleni hivatalos eljárásnak három fázisa volt. Az első fázisa, amikor információkat gyűjtöttek róla, a második fázis egy szótlan megfigyelés volt, itt éppen erről van szó, és a harmadik fázis volt az, amikor provokatív kérdésekkel próbálták meg csapdába csalni. Emlékezzünk a nagy hét eseményeire, amikor faggatták az adópénzről, a feltámadásról, a nagy parancsolatról, ez már ilyen aktív eljárási fázis volt. Tehát figyelték őt. És a harmadik, ami a farizeusok viselkedésében látható, az a hallgatás. Azok pedig hallgattak, ugye ezt olvastam. Lehet, hogy hallgattak amiatt, mert ez a hivatalos eljárás második fázisa volt, de talán még inkább hallgattak azért, mert Jézus amely kérdéseket feltett a farizeusoknak, azokra nem tudtak mit válaszolni. Jézus első kérdése ugyanis ez volt, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem. És erre nem tudtak mit válaszolni, mert igent nem mondhattak, mert akkor saját maguknak mondtak volna ellent, ugyanis a kor rabbinikus törvény értelmezése a szombatnapi gyógyítást is munkának tartotta, már pedig ugye szombaton a mózesi törvények szerint dolgozni nem lehetett. Tehát nem mondhattak igent, mert akkor saját maguknak mondtak volna ellent, de nem mondhattak nemet sem, mert akkor mindenki előtt embertelen, könyörtelen, szőrszál hasogató tanítóknak tűntek volna fel, és ezt azért inkább szerették volna elkerülni, és ezért a könnyebb utat választották, sem igent, sem nemet nem mondtak, hanem hallgattak. De Jézus második kérdésére sem válaszoltak. Így olvassuk a 6 vers végén, erre nem tudtak mit felelni. Jézus kérdése ugyanis egy költői kérdés volt, amire annyira nyilvánvaló volt a felelet, hogy nem lehetett mit válaszolniuk. Ugye ezt kérdezte Jézus, ha közületek valakinek a fia vagy ökre szombaton kútba esik, nem húzza ki azonnal? Hát erre valóban nem lehetett mit válaszolni, mert erre egyértelműen csak igennel lehetett volna, már pedig azt nem akarták. A farizeusok viselkedése tehát ellenséges, rosszindulatú volt Jézussal szemben. Másodjára egy kicsit figyeljünk oda magára a betegre, akit meggyógyított Jézus, a vízkórosra. Néhány szóban szeretnék csak a betegségről beszélni, ma ödémának nevezzük. Jézus korában Izraelben parázna és kicsapongó életmód következményének hitték a vízkórosságot. Ebben természetesen nem volt igazuk, mert a valódi oka többféle is lehet, vagy a jobb szívfél elégtelen működése, vagy veseelégtelenség, vagy valamilyen komoly gyulladás, esetleg allergiás reakció, vagy mélyvénás trombózis. Tehát ezek okozhatják azt a betegséget, amelyet régen vízkórosságnak neveztek. De fölmerülhet bennünk az a kérdés, hogy hogyan került a vízkóros a farizeusok egyik vezetőjének a házához? Ez egy olyan kérdés, ami hát, tulajdonképpen önkéntelenül is felmerül bennünk, hogy Jézus meghívják vendégségbe, hogyan kerül oda egy vízkóros ember? Vajon ez a farizeusok részéről egy csapda volt? Hogy megnézzék, hogy ugye szombat van, Jézus ment ebédelni hozzájuk, vagyis hozzá a farizeusok egyik vezetőjéhez, és oda cipeltek egy vízkórost, hogy na, lássuk, mit tesz Jézus. Hát ez nem nagyon valószínű. A kor szokása szerint híre ment a nevezetes vendégnek, és sokan megfordultak ekkor a vendéglátó háznál. Ilyenkor pedig még azokat sem szólították meg, akik egyébként nem lettek volna kívánatos vendégek abban a házban. Hogy ez valóban így volt, azt látjuk ebből a másik történetből, amikor Simon farizeus házánál megjelent a bűnös asszony. Hát ő is így jelent meg. Híre ment, a nevezetes vendégnek, és hát bizony mentek oda az emberek, hogy találkozzanak vele, vagy legalább messziről láthassák, vagy esetleg megérinthessék a köpenye szegélyét, és ezt eltűrték a vendéglátóháznál, és nem szóltak rá még azokra sem, akik nem voltak kívánatosak ott. Ez a vízkóros, feltételezem, hogy hallhatott Jézus csodás hatalmáról, és ugyanakkor nagy irgalmasságáról is, és gyógyulni mehetett Jézushoz. Bár ez nincs leírva, ez nincs részletezve, de mégis feltételezhető. Harmadjára pedig az Úr Jézus viselkedését figyeljük meg. Először is feltett egy kérdést a farizeusoknak. Ő nem rossz indulatból kérdezte a farizeusokat, hanem szeretetből, hogy elgondolkoztassa őket a szombat igazi jelentése felől. Hát, ha megértik azt, amit máshol így mond, nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Hát, ha megvilágosodik a farizeusok előtt is, hiszen olyan nyilvánvaló kérdéseket tett föl, amelyekre először még mondhattak volna igent és nemet, de inkább nem mondták egyiket sem, de a második kérdésre már nem lehetett mást mondani, vagy nem lehetett volna mást mondani. Egyes egyedül igent. A farizeusok ugyan csapdába estek, mert nem lehetett Jézus kérdésére válaszolni, de Jézus nem azért tette fel ezt a kérdést, hogy csapdába csalja őket, és kigúnyolja őket, vagy lehetetlenné tegye őket, hanem tényleg szeretetből, hogy elgondolkoztassa őket. Az Úr Jézus viselkedéséhez hozzátartozott a második, talán ebben a történetben ezt nevezhetnénk lényegnek, maga a gyógyítás. És a gyógyítás is kettős jelentőségű, az egyik, van egy üzenete a vízkóros felé, mert irgalmas szíve megesett rajta, és ezt nyilván érzékelte a vízkóros, tehát nem csak megesett rajta a gyógyítás, hanem azért el is gondolkozott, hogy vajon kicsoda ez a Jézus. Mondom, itt nagyon szükszavon van leírva a történet, de sok más esetben le van írva az, hogy a meggyógyított ember követni akarta Jézust, vagy hálát adott Jézusnak, vagy dicsőítette Istent. Persze volt olyan is, a 10 leprás közül a 9, aki meggyógyult, elment, és soha többé nem jött vissza. De ennek a gyógyításnak a farizeusok felé is volt üzenete, ugyanis a gyógyítással alátámasztotta Jézus a mondani valóját. Tehát ezzel a gyógyítással mintegy hitelesítette azt, amit korábban, hát nem is mondott, hanem kérdezett, és amit aztán később mondott, vagyis hát inkább ott is kérdést tett föl, ezzel hitelesítette, hogy igen, neki van igaza, neki van hatalma. Az emberfia ura a szombatnak, ahogyan más helyen szintén ő mondja saját magáról. És az Úr Jézus viselkedéséhez hozzátartozik harmadik eseményként maga a tanítás, egy újabb kérdés, melyel végső érvet adott szombat felőli tanításának, és amit, ahogy az előbb mondtam, erre a kérdésre végképp nem lehetett mit válaszolni, mert nyilván mindenki kihúzza szombatnapon a kútba esett fiát vagy ökrét, még a farizeusok is. Ez egy napnál világosabb bizonyítás volt. Az Úr Jézus viselkedésében tehát a mentő szeretetet lehet tetten érni a vízkóros felé, de még a farizeusok felé is, ahogyan a kereszten is imádkozott ellenségeiért, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Így halt meg a mi Urunk minden megváltottjáért, mert irgalmas szíve megesett rajtunk, és adjuk meg magunkat az ő irgalmas szeretetének, hiszen nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadt az harmadik napon. meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi megigazulásunkért. Amen. Az igére válaszként a 300. dicséret 3. és 4. versét énekeljük. Urunk, magasztalunk téged a te irgalmas szeretetedért, különösképpen azért az irgalomért, amelyet a Golgotai kereszten mutattál meg a számunkra, ahogyan magadra vállaltad nem csupán a betegséget, hanem magadra vállaltad a mi bűneinket, és belehaltál azokba. Köszönjük, hogy a 3. napon feltámadva bebizonyítottad, hogy kedves volt a mennyei atyának ez az áldozat, és így megszabadulhatunk a mi bűneinktől. Köszönjük, Urunk, hogy elvezetsz bennünket az élet forrásához, önmagadhoz, és végigvezetsz ezen az élet úton, amíg az örökké valóságba el nem érkezünk. Köszönjük, hogy a te irgalmas szíved látva járhatjuk végig ezt az utat. Add, hogy olyan hála fakadjon a szívünkben, amelyel engedelmeskedni akarunk neked, hogy ne csupán mondjuk, hogy Uram, Uram, hanem tegyük is a te akaratodat. Legyen az kedves a mi számunkra. Hadd könyörögjünk, Urunk, gyászolókért, hadd könyörögjünk betegekért, kórházban lévőkért, bármely nyomorúságban lévőért, hadd áldjunk téged az örömteli napokért, de hadd adjunk hálát neked, Urunk, a rossz napokért is, amelyek emberi szemmel nézve rossz napok, de te azokat is felhasználod a mi formáltatásunkra és a mi küldetésünk teljesítéséhez. Kérünk, Urunk, hogy így vezess bennünket mindvégig, és hallgass meg a mi csöndben magunkban elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.